A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 77. Zsoltár első versét énekeljük, az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. A gyülekezet foglalja el helyét, és énekeljük a hónap énekét a Dunamelléki énekeskönyvünkből a 661-es számú dicséretet, Hűséged végtelen. Kedves testvérek, akik hátul állnak, előbbre vannak üres helyek bőségesen, úgyhogy szeretettel hívom előbbre önöket. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Máté evangéliumának 6. részéből a 9-től 15-ig terjedő versekből.
Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mert ha megbocsátjátok az emberek vétkeit, nektek is megbocsájt a ti mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsájtotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Gyertek, mi is imádkozzunk. Köszönjük neked, áldott mennyei atyánk, hogy Jézus Krisztus által atyánknak szólíthatunk téged. Köszönjük, hogy hiányunkat pótolod, köszönjük, hogy életünket megmentetted, köszönjük, hogy napról napra gondot viselsz rólunk, hogy te szabadító Isten vagy, aki a bűnből, a halálból, a pokolból megmentettél. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy alászálltál a magasságból, a mennyből, a szentségből, hozzánk bűnösökhöz. Urunk, tisztíts, ha bajjal, akkor azzal, de kegyelmeddel szenteld szenvedésünket. Köszönjük, hogy ha megsebzel, be is kötözöl. Nem vonod meg tőlünk irgalmasságodat. Így kérünk, hogy hadd tudjunk mi is megbocsájtani, ahogyan te megbocsájtottál nekünk. Hadd tudjunk irgalmasok lenni egymáshoz, hadd tudjuk szeretni egymást általad. Így kérünk, hogy te áld meg a te igédet, te taníts bennünket imádkozni, úgy, ahogyan te imádkoztál, hogy az atya akarata legyen meg. Így legyen meg most is az atya akarata, szava, igéjében hatalma. Nyisd meg a mi szívünket, és add, hogy meg tudjunk vigasztalódni a te igéd által. Amen. Amen.
A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét Péter apostol első levelének első részéből a 18. és 19. versből hirdetem nektek. Nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtelen báránynak a drága vérén. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 474. dicséretünket énekeljük, Istennel járni, lakozni. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szeretném igéjét hirdetni közöttetek. Írva található a felolvasott helyen, Máté evangéliumának 6. részéből a 9-től 15-ig terjedő versekben, illetve a párhuzamos helyen, Lukács evangéliumának 11. részében az első 4 versben a következőképpen. Egyszer, amikor egy helyen imádkozott, miután befejezte, azt mondta neki egyik tanítványa, Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait. Ő pedig így szólt, amikor imádkoztok, ezt mondjátok, Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként, és bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, túlságosan is ismert imádság áll előttünk. Mit lehet egyáltalán mondani róla? Mégis megpróbálom összefoglalni a legfontosabbakat, hiszen annyira ismerjük ezt az imádságot, és már többször volt róla szó istentiszteleten is, bibliaórán is. Mit lehet még mondani róla? Néhány szóban szeretném összefoglalni, hogy mi is ez az imádság, az Úr imádsága. Jézus tanította erre a tanítványait, megszólításáról, az első soráról nevezzük mi atyánknak is. De mi ez az imádság? Ezt kell mondani? Csak ezt lehet mondani? Természetesen nem. Ez egy minta imádság, amellyel Jézus tanít bennünket. A korábbi versekben, Máté evangéliumában, úgy, ahogyan már az előző istentiszteleteken is szó volt róla, Jézus az imádság lényegéről tanította a tanítványait is, meg bennünket is, hogy ne legyünk képmutatók imádkozás közben, mint a farizeusok, és ne legyünk bőbeszédűek, mint a pogányok. És ezek után ad példát a mi atyánkkal, tanítványainak is, és nekünk is. Lukács evangéliumából, abból a párhuzamos részből, amit külön felolvastam, arról is értesülünk, hogy egyik tanítványa kérte Jézust, hogy tanítsa őket imádkozni, mint ahogyan Keresztelő János is tanította a maga tanítványait. Máténál így áll az igében, így imádkozzatok. Lukácsnál ezt olvassuk, ezt imádkozzátok. Jó, hogy mind a két kifejezés szerepel a Bibliában, mert ez arra buzdít bennünket, hogy lehet kötött imádságként is használni, minden Isten tiszteleten el szoktuk mondani, sőt más helyzetekben is, de a szabad imádság mintájaként, példájaként is használhatjuk. Tehát mondhatjuk ezt ezekkel a szavakkal, ahogyan Jézus bennünket megtanított, de amikor szabad imádságot mondunk a saját szavainkkal, akkor is Jézus arra buzdít bennünket, hogy ezek a dolgok nagyjából legyenek benne. Ha nem is ezekkel a szavakkal mondjuk, de ezek a témák, ezek a kérések fogalmazódjanak meg a mi imádságainkban is. Másodjára magáról az imádkozóról kell néhány szót szólni. Jézus A tanítványait buzdította erre, erre az imádságra, egyáltalán nem mindenkit. Ugyanis mennyei atyának kizárólag az nevezheti Istent, aki Istentől már megszületett, azaz újjászületett, megtért, élő hitre jutott. Isten nem azért mennyei atyánk, mert ő teremtett minket. Nem azért mennyei atyánk, mert gondot visel ránk. Nem azért mennyei atyánk, mert ő hordoz a mindennapokban, hanem azért, mert Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása által bűnbocsánatot adott, megváltott, és az örök életre már itt ebben a földi életben feltámasztott minket. Aki még nem kapta meg ajándékképpen Isten szent lelkét, az nem birtokolja, hanem bitorolja ezt az imádságot, és ezt a megszólítást is, hogy mennyei atyánk. Csak annak mennyei édesatya az Isten, aki őtőle már megszülethetett. És azért hangsúlyozom ezt különösképpen, mert ez a továbbiakra nézve is nagyon fontos gondolat. Ugyanis amikor a kérésről és meghallgatásról beszélünk, akkor szemünk előtt kell tartani ezt a tényt. Fel lehet tennünk azt a kérdést, hogy kinek van szüksége az imádságra? Vajon Istennek? Hát ne nevettessük ki magunkat, kedves testvérek. Ő semmiben nem szenved hiányt. Nincs szüksége az imádságainkra. Nekünk van szükségünk az imádságra. Figyeljük meg jobban, hogy miért is imádkozunk. Szenteltessék meg a te neved. Kedves testvérek, Isten neve szent mindenek felett, dicső és hatalmas, akár imádkozunk ezért, akár nem. Tőlünk teljesen függetlenül Isten neve. A kerubok bizonyságtétele szerint háromszor szent, mert szent, 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 de azt is lehetne mondani, hogy végtelenszer szent. Függetlenül az, attól, hogy ezért mi imádkozunk, vagy sem. Jöjjön el a te országod, kedves testvérek, eljön Isten országa, akár imádkozunk érte, akár nem. Mert ő az akaratát véghez viszi ezen a világon, és ígéretében ott szerepel, hogy egyszer eljön az ő országa, sőt már eljött. Eljött Jézus Krisztusban, eljött és közöttünk van, de egyszer majd eljön úgy is, hogy minden szem számára látható lesz. Eljön, akár imádkozunk érte, akár nem. És az, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, ez is igaz, ez is érvényes, ez is megvalósul a mi könyörgésünktől teljesen függetlenül. Mert Isten akarata menjen és földön feltartóztathatatlanul megvalósul. És a következő kéréseknél van különös jelentősége annak, hogy Isten gyermekei vagyunk-e az újjászületés által. És nagyon kérem a testvéreket, hogy ne értsék félre, amit mondok. És mégis nagyon fontos, hogy ezt kimondjam. Ugyanis, ha Isten gyermekei vagyunk, akkor ő megadja nekünk a mindennapi kenyeret. Akár imádkozunk érte, akár nem. Hiszen Jézus azzal biztat, hogy tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. És olyan sok bátorítás van az igében, hogy ne aggodalmaskodjunk. Mert Isten minden szükségeset megad nekünk. Keressétek először Isten országát és igazságát, és mindezek megadatnak nektek. Hogyha mi Isten gyermekei vagyunk, akkor Isten országát és igazságát kerestük, akkor, amikor újonnan születtünk, és azóta is. Hát hogy ne adna meg nekünk a mennyei atya mindent? És ezt különösen is kérem, hogy ne értsék félre a testvérek. Isten megbocsátja bűneinket függetlenül attól, hogy kérjük-e tőle. Ez nagyon fontos, és nagyon jól kell érteni. Ugyanis újjászületett gyermekeinek Isten megbocsát, de nem azért, mert bocsánatot kérünk tőle, hanem Jézus kiontott vérért bocsát meg. Egyedül Jézus ránk hulló vérért bocsát meg nekünk. És nem visz kísértésbe, és megszabadít a gonosztól, mert a gyermekei vagyunk. Akár imádkozunk ezért, akár nem. Az imádságra ugyanis nem Istennek van szüksége. Nem őt tájékoztatjuk arról, hogy mi a szívünk vágya, melyek a kéréseink. Hát ő azt nagyon jól tudja még akkor is, hogyha nem fogalmazzuk meg. Hanem nekünk van szükségünk az imádságra, mert ez az Úrral való élő kapcsolat eszköze. Ahogyan a földi apa és a földi fiú is szoktak beszélgetni egymással. És a földi apa is nagyon jól tudja, hogy a gyermekének mi kell, és azt, ami kell a gyermekének, meg is adja neki, akár kéri tőle, akár nem. Hát melyik 5 éves gyermek szokta a szüleitől kérni, hogy vegyetek nekem ruhákat, adjatok nekem élelmet? Hát akár kéri, akár nem. Hát egy jó szülő nem ruházza a gyermekét, és nem ad neki enni? Természetesen igen. Az imádságra, azaz a magasztalásra, a kérésekre, a bűnbánatra és a bűnvallásra, a mennyei atyával való felhőtlen szeretet kapcsolat miatt és véget van szükségünk. Nekünk van szükségünk az imádságra, nem Istennek. Kérés és meghallgatás. Lássuk akkor most a 6 kérést. Az előbb már beszéltem róluk, most nem akarom ezeket elismételni, csak néhány dolgot említenék meg. 3+3 kérés áll előttünk. 3 Istenre vonatkozik, az ő szentségére, országára és akaratára, 3 pedig ránk, a fizikaiakra és a lelkiekre, a mindennapi kenyérre, a mindennapi bűnbocsánatra és a mindennapi oltalomra lelki értelemben. Érdekes, hogy ezek közül, a kérések közül, tehát a 3+3 kérdés közül 1+1 teljesen nyilvánvaló módon összekapcsolja a mennyet a földdel, csak ellentétes értelemben. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. És a másik, bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát amint a földön, úgy a mennyben is. De hogyan kell ezt érteni? Megint egy olyan téma, amit nagyon könnyű félreérteni és félremagyarázni. Ezért külön is kell szólnom a megbocsátásról és a bűnbocsánatról. Hadd olvassam fel ezeket a verseket. És bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Mert ha megbocsátjátok az emberek vétkeit, nektek is megbocsátati mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Először szeretnék egy előzetes megjegyzést tenni. Itt minden esetben a vétek szó szerepel a magyar fordításban, de a görögben nem ugyanaz a szó szerepel minden helyen. Először is a kérések között úgy hangzik el, hogy engedd el tartozásainkat. Tehát nem az van szó szerint, hogy bocsásd meg a vétkeinket, hanem engedd el tartozásainkat. Persze a tartozást itt nem fizikai értelemben kell érteni, mint hogyha valamilyen pénzösszeggel tartoznánk Istennek, hanem lelki értelemben, és így kapcsolódik ez a vétkekhez, a bűnökhöz. De az eredetiben így van, hogy engedd el tartozásainkat. És aztán később pedig úgy folytatódik, mert ha megbocsátjátok az emberek céltévesztését, hibás lépéseit, Persze a céltévesztés és hibás lépés megint csak a véteknek és a bűnnek a szinonimája. Mert a bűneset, az első bűneset, amikor Ádám és Éva bűnbe estek, az is tulajdonképpen a cél eltévesztése volt a maga legsúlyosabb értelmében. Mert Isten egy célt adott eléjük, a vele való örök és boldog közösséget. És ezt a célt a sátán unszolására és kísértésére eltévesztették. Mert úgy gondolták, hogy ha esznek arról a fáról, akkor majd olyanok lesznek, mint az Isten, rossznak és jónak a tudói. Eltévesztették életük célját és értelmét. Mert nem a rosszat és a jót ismerték meg, hanem egyedül a rosszat, mert a jót addig is ismerték, mert ismerték Istent, aki jó, és ismerték a teremtett világot, minden teremtési fázis után azt olvassuk az igében, hogy és látta Isten, hogy jó. Tehát ők csak a jót ismerték. És ezáltal, hogy ettek a fáról, nem a jót és a rosszat ismerték meg, hanem csak a rosszat ismerték meg. És ezáltal eltévesztették életük célját és értelmét. Mindenesetre az eredeti szövegben így szerepel, hogy mert ha megbocsátjátok az emberek céltévesztéseit és hibás lépéseit, és ráadásul, hogy színezzem még a képet, Lukács evangéliumában, amit felolvastam a párhuzamos helyről, ott még egy harmadik szó szerepel, és bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is elengedünk minden nekünk tartozónak. Tehát tulajdonképpen az úri imádságban és a környezetében három szó, három kifejezés szerepel a bűnre, a vétekre, és ez a három nem teljesen ugyanaz. És ugyanakkor, amit mondtam, jól kell érteni. Mert ha Isten csak akkor bocsátana meg nekünk, ha mi minden ellenünk vétkezőnek megbocsátanánk, akkor jaj lenne nekünk. Akkor jaj lenne nekünk. Egyrészt itt nem az örök életről szól az ige. Nem az örök életre való megbocsátásról szól az ige, hiszen az egész imádságot Jézus a tanítványainak, a benne hívőknek mondja, az élő hitre jutott újjászületett embereknek, akiknek Isten a nagy B betűvel írt bűnt, az elveszett állapotot már megbocsátotta. Itt a hétköznapi élet bűneiről, vétkeiről, hibás lépéseiről, céltévesztéseiről, tartozásairól van szó. Ezt a nehezen érthető szakaszt az adós szolga példázatából lehet csak megmagyarázni. Gondolom, hogy a testvérek nagyjából ismerik ezt a történetet, Jézus példázatát. Most nem akarom elmondani, vagyis nem akarom felolvasni, mert elég hosszú a példázat, csak nagyon röviden összefoglalom, hogy volt egy király, annak volt egy szolgája, aki 10 000 talentummal volt adósa a királynak. És amikor számadásra hívta a szolgát, akkor azt mondta a szolga, hogy várj türelemmel, megfizetem az adósságomat. És a király elengedte az adósságot. És aztán ez a szolga, akinek elengedték az adósságot, egy másik szolgatársával találkozott, aki 100 dénárral volt neki adós, és elkezdte folytogatni, és követelte rajta, hogy adja meg az adósságát. És amikor ő kért türelmet, akkor nem kapott ettől a szolgatársától, hanem az adósok börtönébe vetette. És a környezetükben lévők annyira felháborodtak a szolgának ezen a cselekedetén, hogy jelentették uruknak, aki, hogy így mondjam, a külső sötétségre vetette őt. lecsukatta őt. Ebből a történetből, ami a legfontosabb, hogy az egyik szolga 10 000 talentumnak tartozott a királlyal, ami átszámítva mai pénzre körülbelül 2 000 milliárd forint. A szolgatárs pedig 100 dénárral, azaz körülbelül 200 000 forinttal tartozott az előző szolgának. Az arány 10 millió az egyhez. Ha valakinek 2 000 milliárd forint tartozást elengedtek, és ő 200 000-ért folytogatni kezdi a szolgatársát, akkor az semmit sem értett meg az elengedésből, az nem lehet Isten gyermeke. És ilyen értelemben kell nekünk felfognunk Jézusnak a tanítását. Hogy itt nem az örök életről, itt nem az örök üdvösségről van szó. Ha megbocsátjátok az emberek vétkeit, nektek is megbocsátati mennyei atyátok, ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Itt nem üdvösségről és kárhozatról van szó. Itt arról van szó, hogy egy csodálatos ajándékot kaptam Istentől. Ahogyan a bűnbocsánat hirdetésben is felolvastam a Péter első leveléből. Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt, hiába való életetekből, hanem drága áron, a hibátlan és szeplőtelen báránynak a vérén. Isten így ajándékoz meg bennünket örök bűnbocsánattal. Jézusnak kellett ezért meghalnia. És hálából mi a testvéreinknek, a szolgatársainknak, hát már csak meg tudunk bocsátani. Erről szól ez az ige. Elénk ad Jézus egy mintaimádságot. Imádkozhatjuk ezt, és imádkozhatjuk hasonlóképpen. Csak imádkozzuk őszinte szívvel, Isten gyermekeként, mert csak akkor érvényes ez az imádság. Amen. Ráfelelő énekként a 250. dicséret 4. versét énekeljük. Imádlak téged, aki teremtettél. Szeretlek, mivel atyámmá is lettél. Urunk, taníts minket imádkozni. Add, hogy az első szó, az első gondolat, ami szívünkben mindig a te magasztalásod legyen, hogy szenteltessék meg a te neved, hiszen szent az, és örökké való. Hadd áldjunk téged a te országod eljöveteléért, hadd áldjunk téged a te akaratod megvalósulásáért. Hadd áldjunk téged, mert megadod a mindennapit, a kenyeret is, és a bűnbocsánatot is. És hadd áldjunk téged, mert oltalmazol, nem viszel kísértésbe, és megszabadítasz a gonosztól. Urunk, hadd járj át szívünket, mindez a kérés, tudva, hogy nem neked van szükséged ezekre, hanem nekünk. Te munkálkodj bennünk ezáltal az imádság által is. Erősítsd a mi beléd vetett bizalmunkat, erősítsd a mi magasszaló szavainkat, erősíts meg a kéréseink elmondásában, tudván, hogy lehet, hogy nem adsz meg mindent, amit kérünk, mert te jobban tudod, hogy jól kérjük-e, de minden kérésünket meghallgatod, és kegyelmesen válaszolsz úgy, ahogyan az nekünk hasznunkra válik. Urunk, hadd könyörögjünk most különösképpen azért a családért, amely az elmúlt héten állt meg ravatal mellett. érthetetlen a te cselekedeted, de mégis hadd támadjon szívükben az a bizalom, hogy te nem tévedsz, és amit te teszel, annak majd egyszer kiderül az oka, kiderül a célja, kiderül minden. Ezzel a bizalommal hadd forduljunk hozzád. Így kérünk mindazokért, akik nyomorúságban vannak, hadd kérjünk magunkért is, szeretteinkért, gyülekezetünkért, hadd kérjünk hazánkért, és ezért az egész világért. Urunk, tudjuk, hogy te munkálkodsz, akár kérünk, akár nem, de mégis hadd kérjünk, mert ezzel is bennünket tanítasz. És könyörgünk, Urunk, hogy a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is kegyelmesen hallgass meg. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassuk meg a kórus szolgálatát.